Na és hát ebben a körben hangzott el, hogy de hát a Bibliában is meg van írva, hogy énekeljetek új éneket az Úrnak. Tehát nem régit kell énekelni, hanem újat. No, hát az a baj, hogy a fehérvári ifisek nem a Trinity-be jártak, mert akkor tudhatnák, hogy itt szó sincsen arról, hogy az ének, ami új, az stílusában, vagy a keletkezési idejét tekintve lenne új. Hanem akkor miről van szó, és miért annyira fontos, hogy lépten nyomon előkerül a Bibliában? Látni fogjuk majd, hogy az Ószövetségtől az Új Szövetségig folyamatosan megjelennek szereplők, akik énekelni kezdenek. És hát lehet, hogy különösen a férfiak számára ez a téma most nem tűnik annyira vonzónak, mert így ránéztek az órátokra, és azt mondjátok, hogy hát én nem szoktam otthon magamban énekelgetni, nem szoktam dalokat írni, nem vagyok az az énekes pacsirta típus, miről lesz szó most a következő bő fél órában. Hát az az igazság, hogy az emberben benne van annak a késztetése, hogy ha valami újdonság éri, akkor arról elkezdjen énekelni. Csak aztán szépen lassan ez a tudásunk, vagy ez a fesztelenségünk, hogy képesek vagyunk dalokat írni, költeni, hogy csak úgy kiszakad belőlünk egy ének, ez valahogy a gyerekkornak az elmúltával elmúlik. Hát a négy gyerekem közül mindegyiknél tapasztaltam azt nagyon pici korában, ez jellemzően az ovisoknál történik meg, hogy egyszerűen énekelgetnek, hogyha élmény éri őket, akkor elkezdenek énekelgetni. És nem a legkiforrottabb dallamok ezek, de minden, ami újdonság, ami éri őket, azokról énekelgetnek. És miközben tologatja a kis autót, énekel. Miközben építi a házat, a legóból énekel. Vagy énekelget, úgy mondanánk talán ezt. A gyerekeim általában nem szeretik, hogyha az ige hirdetésekben hivatkozok rájuk. Én aztán tűrtőztetem magamat. Most viszont, amikor meséltem nekik, hogy erről is fogok beszélni, és mondtam Annabel lányomnak, hogy hát te ilyen vagy, aki állandóan énekelsz. Időnként ezt nem ennyire kedvesen mondom neki, hanem úgy, hogy hagyd már abba ezt a kornyikálást, és utána meg szégyellem magamat, meg bánt a lelkiismeretem, hogy most ölött ki Tomi a gyerekből azt a késztetést, hogy új éneket énekeljen. Na de amikor ezt elmondtam neki, akkor Annabel azt mondta, hogy akkor ezt elmondod majd, apa? És mondtam, hogy elmondom. Úgyhogy végre felhatalmazást kaptam szóval. Annabel ilyen, aki dalra fakad, és szinte mindig. Az új ének tehát a Biblia fogalom készletében egyáltalán nem új stílusú, vagy nemrég íródott énekeket jelent. Az új ének az Istennel átélt új megtapasztalásoknak a tudatosítását jelenti. Amikor átélek egy mélyen húsba vágó megtapasztalást Istennel, és direktben emlékeztetem magamat, hogy ez fontos volt, hogy most olyan oldaláról ismertelek meg, Uram, amilyen oldaladról eddig még nem ismertelek. Az új énekek akkor születnek, amikor az Istennel kapcsolatos megtapasztalásunk átszakítja az addigi Isten ismeretünknek a határait, a kereteit. Akár akarjuk, akár nem, az Istenről alkotott képünk az egy keretbe foglalja őt. Ez a keret, ez pontosan annyira tág, amennyire most ismered Istent. Az új énekek akkor keletkeznek, és majd mindjárt látni fogjuk, amikor valami olyan megtapasztalást élsz át Istennel, ami ezt a keretet szétszakítja. és Isten valami teljesen más oldaláról mutatkozik be neked. És hát az az igazság, majd látni is fogjuk a végén, hogy Isten lelkesedik azért, hogy új megtapasztalásokat adjon nekünk. Szóval, amikor arra gondolsz, hogy én úgy szeretnék Istenből újat tapasztalni, úgy szeretnék valamit átélni vele, akkor ez nem csak a te szívedben fogalmazódik meg, ez Istenében még inkább megfogalmazódik, és azt mondja, hogy csak gyere, 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 hadd mutatkozhassak már be végre neked, úgy is, ahogyan eddig nem ismertél. Azt is mondhatnám, hogy Isten szereti ezeket a kereteket feszegetni, szereti szétszakítani azt, ahogyan ismered őt, hogy olyan oldaláról mutatkozhasson be, ami erről még nem. A 40. Zsoltár 2.-4. verse így hangzik. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Szóval miután keletkezik ez a bizonyos új ének? Egy olyan élethelyzet után, amiben nem akarnál egyébként kerülni. Mert az új éneket megelőzi az a helyzet, hogy várva vártam az Urat. Már ez eleve frusztráló, mi nem szeretjük az ilyen helyzeteket, hogy várni kell az Úrra, és mindig az a benyomásunk, hogy hol késel már, Uram? Miért nem jössz? Miért nem vagy itt? Mert egyébként ott vagyok a pusztulás vermében, a sárban és az iszabban, ott fetrengek, egyébként a pusztulás verme az mi? Az valami olyan hely, a sírgödör, ugye? Az a pusztulásnak a verme, vagy egy olyan csapda, amiben, hogyha beleesik az áldozati állat, akkor ott fog szépen lassan megdögleni. Na most egy ilyen helyzet, amikor azt éled át, hogy ha itt maradok, akkor abba beledöglök, Uram. És ezt most szándékosan mondom így. Mert amikor ezt a fajta helyzetet éled át, akkor nem azt mondod, hogy igen, Uram, lassan elfogy az erőm. Vagy ha ez így megy tovább, akkor itt fogok elhújni. Hanem itt alszik ki életem mécsese. Nem ezt mondod, hanem azt mondod, hogy itt fogok megdögleni, Uram, a pusztulásnak a vermében. Csapdába estem, be vagyok szorulva. Itt fetrengek az iszabban. Olyan, mint hogyha iszab birkózásban kellene lennem. És várlak, és nem jössz. Várva vártam az Urat, és mi történik? Ő lehajolt hozzám, mert meghallotta kiáltásomat, és kiemel ebből. De nem csak, hogy kiemel, és visszatesz oda, ahol eddig voltál, ahonnan valahogyan beleestél a verembe, hanem még magasabbra emel, sziklára állította a lábamat, biztossá tette lépteimet. Tehát jártam egy úton, és egyszer csak hopp, kiment a lábam alól a talaj, és beleestem a pusztulás vermébe. És Isten nem azt mondja, hogy gyere, visszaállítalak, menj tovább, hanem azt mondja, hogy gyere, és még magasabbra emellek, a sziklára. Annyiszor mondtam már ezt nektek, a mi Istenünk szíve ilyen, mindig magasabbra akar emelni. Mindig. És olyan oldaláról akar bemutatkozni, ahogyan te még addig nem ismerted. Az új ének az mindig szabadításról szól. Kivétel nélkül. A 96. Zsoltár 2 verse így hangzik. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelje az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Legyen minden nap olyan erejű megtapasztalásod az Úrral, amikor tágul a vele kapcsolatos elképzelésed. A 144. Zsoltárban ezt olvassuk. nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, akiknek szája hiába valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel. Új éneket éneklek neked, Istenem, 10 húró lanton zenged ezek neked. Te adsz győzelmet a királyoknak. Szolgádat Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Na ebben az az érdekes, hogy ezt a zsoltárt Dávid írja. És azt írja, hogy te vagy az, aki szabadulást adsz a királyoknak, győzelmet, még szolgádat Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. Értsd, korábban. Hát ez magáról írja. Mert van, amikor úgy érzed, hogy hát valahogy megismertem Isten, de úgy elhalványulnak azok az emlékek. Hogy Isten végzett egy nagy szabadítást az életemben, de mostanában nem úgy ismerem őt. Most már várni kell rá, most már nem annyira hallja a hangomat. És Dávid azt mondja, hogy de volt olyan, amikor szolgádat Dávidot is megszabadítottad. Majd fogjuk olvasni mindjárt a 18. zsoltárt, ami szinte szóról szóra ugyanez, mint a 144. Mind a kettőt Dávid írja. Csak a 144. az később keletkezett, mint hogyha azt mondaná Dávid, hogy itt vagyok, Uram, egy ugyanolyan szorult helyzetben, mint korábban, és emlékszem arra, hogy volt olyan, hogy te kiszabadítottál engem abból a szorult helyzetből, és most gyere, mert újra szükségem van rád. Időnként látunk ilyen helyzeteket a Bibliában, amikor a bibliai szereplők tudatosan megalkotnak egy olyan helyzetet, ami emlékezteti őket arra, ahol Isten már egyszer belépett az életükbe. Azért, hogy abba a helyzetbe Isten ugyanúgy újra beléphessen. Ugye tipikusan ilyen Jákob, ezt már idéztem nektek néhányszor, de nagyon fontos, hogy Jákob, amikor azt a kijelentést veszi, hogy most már menj haza a saját földedre. És megérti ezt, összeszedi az egész háza népét, és elindul az unoka bátyáéktól, ahol csalásokat csalásra halmoztak vele szemben, sokszor átvágták, és elindul hazafelé a szülőföldjére, ahonnan egyébként elmenekült korábban. És óriási csorda megy vele, rengeteg állat, rengeteg szolga, nagyon nagy tábora van, és a Jabbók folyónak a partján egy éjszaka átküldi a saját családját a folyón, az éjszaka közepén, és ő pedig ott marad a másik parton egyedül. Úgy, hogy egyébként két részre osztja a táborát, hogyha Ézsau, a bátyja, aki elől elmenekült évekkel korábban, hogyha esetleg továbbra is bosszút forral ellene, akkor az első tábort lekaszabolja Ézsau, jöhet a következő, és remélhetőleg így mi a családdal a legvégén életben maradunk. És egy ilyen feszült helyzetben azt mondja a családnak, hogy ti menjetek át a folyón, most azért nem ilyen Duna átúszásra kell gondolni, de akkor is szerintem egyik hölgy sem örülne, hogyha azt mondaná a férje, hogy jó, ti most ússzatok át a folyón a gyerekekkel együtt, én még itt maradok egy kicsit imádkozni. Egyébként meg várjuk Ézsaut holnap. Na, egy ilyen helyzetben mégis Jákob átküldi az egész családját, átúszhatja őket a hideg folyón éjszaka, majd ott marad egyedül a sötétben. Miért csinálja ezt Jákob? Azért, mert az első találkozása Istennel az egy ilyen helyzetben történt. Az éjszaka közepén, amikor holdfáradtan a menekülés közben nem bír tovább menni, ledőlt, egy követ a feje alá húzott párnaként, és ott megjelent neki az Úr, és belátott a mennybe. És amikor egy kritikus helyzetben újra szeretne találkozni Istennel, akkor azt mondja, hogy hát én a sötétben találkoztam, éjszaka találkoztam Istennel, most is így szeretnék vele találkozni, és remélem, hogy ugyanúgy jön nagy szabadítással. Hát annyira jól ismerte Jákob az urat, hogy úgy eljön hozzá, hogy itt történik az a bizonyos tusakodás, az a nagy életet átformáló birkózás a Jákobnak az úrral, amikor egyébként végül Izrael lesz belőle. Jákob annyit tesz, mint csaló. Izrael azt jelenti, hogy aki találkozott Istennel, és harcolt Istennel, és emberekkel, és győzött, és most már Istennel az oldalán harcol tovább. Izrael az azt jelenti, hogy aki az úrral harcol. Szóval ugyanezt teszi Dávid is. Azt mondja, hogy új éneket éneklek neked, mert új éneket akarok énekelni, mert amikor legutóbb így találkoztam veled, akkor annak szabadítás lett a vége. Az új éneknek, hát mondhatnánk, hogy van egy képlete. Ez a képlet ez úgy néz ki, hogy egy lehetetlen élethelyzet, plusz Isten szabadítása egyenlő egy új ének. Az új ének az az Isten megtapasztalása. Hát nézzétek, hogy hány olyan helyzet van az igében, amikor új ének jött azoknak a szájára, akiket Isten helyzetben megszabadított. Mózes egy ilyen új énekre fakad, amikor látja az egyiptomiakat elmerülni a tengerben. Az akkori világ legmodernabb és legjobban felszerelt hadserege a szeme láttára veszik el a hullámok között. És ezt mondja Mózes. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Éneket mondok az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Ez olyan érdekes kifejezés, nem? Hogyha most nem mondtam volna el mindezeket, amiket eddig elmondtam, akkor mire vonatkozik az, hogy azt mondja Mózes, hogy te vagy az én erőm és énekem? Hát az erőt azt értjük, nem? Hát oké, te vagy az én erőm, mert én erőtlen vagyok, de mi az, hogy te vagy az én énekem? Amúgy gyönyörű, nem? Erőm és énekem az Úr, de mi ez? Hát az én erőm és a szabadításom, a vele kapcsolatos megtapasztalásaim, az vagy te, a tapasztalásaimnak az Istene vagy te. És most itt van egy akkora, amekkorát eddig én még nem láttam, mondja Mózes. Hát ekkorát nem is nagyon látott később sem. Anna, Sámuel édesanyja, amikor látja megszületni az ígéret gyermekét, és kész felajánlani őt Éli papnak, akkor ezt mondja. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Íme egy újabb lehetetlen helyzet. Meddő vagyok. Nem tudok gyereket szülni. Zokogok az Úr előtt az ő szentélyében. Némán potyognak a könnyeim. És 3 évvel később pedig itt van ez a gyerek, akit nekem adtál. Egy lehetetlen helyzet, amiben belép az Úr, és megajándékozza az övéit olyan szabadítással, amilyenre addig ők nem is gondoltak volna. És a vége milyennek? Szabadítás, szikla a lábam alatt, nem a pusztulás verme. Felemeli arcomat az Úr, annyira gyönyörű, igaz? Hát szinte látom magam előtt, ahogy Anna átéli azt, hogy ott vagyok térdre borulva, zokogok a könnyeim között, és odalép hozzám az Úr, és megfogja Anna állát, és felemeli. És azt mondja, hogy itt vagyok. Ne sírj, ne félj, itt vagyok. És itt voltam akkor is, amikor zokogtál ezért a gyermekért, és itt vagyok most is. Na itt jön a 18. Zsoltár. Dávid, amikor végre körülbelül 15 év menekülés és bújdosás után, 15 évvel a királlyá kenetés után végre megszabadul Saul kezéből, végre nem kell attól tartania, hogy állandóan attól kell rettegnie, hogy az életére törnek. És akkor keletkezik a 18. Zsoltár, ami ezt mondja. Szeretlek, Uram, erősségem. Hát itt muszáj megállnom. Ezt nem nagyon tudom úgy mondani, hogy ne nőne gombóc a torkomban, mert hogyha valami jellemző Dávidra, akkor az ez. Dávid a kíméletlen őszinteségnek az embere. Mindig őszinte. Akkor is, amikor keresi az Urat, akkor is, amikor tapasztalja az Urat, akkor is, amikor a bűnből való szabadításért kiált, mert azt mondja, hogy tudom, hogy egyedül ellened vétkeztem, és a bűnöm előttem van szüntelenül, és szabadíts meg, mindig kíméletlenül őszinte, mindig ott van a szíve Isten előtt. És azért volt ez a kis hatásszünet, mert a Zsoltár maga az ezzel a gondolattal kezdődik, hogy szeretlek. Csak ugye megelőzi a felirat, és itt elvesztem a feliratban egy kicsit, hogy a karmesternek Dávid az Úr szolgájája, aki akkor mondta ezt az éneket, amikor valamennyi jelensége hatalmából kiszabadította az Úr, de a Zsoltár az ott kezdődik, hogy szeretlek, Uram, erősségem. Hát például ez nekem annyira mélyre ment, hogy már jó ideje ezzel a mondattal ébredek. Valahogy félálomból ez az első mondatom, és egy ideje már tudatosan. Ezzel ébredek. És erre bátorítalak benneteket is, hogy amit különösen szívetekre helyez az Úr, az legyen az első gondolat, amivel ébredtek. Mert Dávid egy ilyen szorult helyzetből, 15 év nyomorúság után, amikor végre fellélegzik, akkor ez az első, ami kiszakad belőle. Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegvárom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Látjátok, az új énekek mindig a szabadulásról szólnak. Egy olyan szabadulásról, amilyet addig még nem éltünk át. Vagy amit átéltünk, és szeretnénk újra átélni, legalább olyan intenzíven, mert a probléma, amivel szembesülni kell, az most sem kisebb, mint korábban. Mária, amikor Erzsébethez megy látogatóba, és Erzsébet prófétál Jézus születéséről. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Nem lehetett Máriának olyan egyszerű a kis Jézust hordani a szíve alatt, még akkor se, hogyha tudta, hogy Isten ígéretei igazak és megbízhatók. És ő maga mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Csak amikor beleállunk Isten akaratába, az időnként annyira borzasztóan kellemetlen, hogy nem úgy érzékeljük, hogy de jó, hogy benne lehetek Isten akaratában. Hát Mária azt mondja, hogy rátekintett szolgáló lányának a megalázott voltára. Pedig ekkor még épp hogy megfogant Jézus. Mert akkor látogatja meg Erzsébetet, amikor az már fél éves terhes. Tehát Jézus még épp csak megfogant. De már eddigre Máriának annyi megvetést kellett átélnie, hogy úgy érezte, hogy Uram, köszönöm ezt a hatalmas feladatot, de ennyire nem gondoltam, hogy nehéz a te akaratodban benne lenni. Nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Aztán Zakariás is énekelni kezd, amikor az újszülött keresztelő Jánost, az ígéret gyermekét tartja a kezében. Zakariás betelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette a szent prófétái által örök időktől fogva. Meglátogatott, erős szabadítót támasztott, így ismerem én ezt az Istent, mondja Zakariás. Aztán Simeon, amikor beteljesedik az a profécia, amit ő a saját életére vonatkozóan kapott korábban. Persze Simeont mi úgy tartjuk számon, mint a hitnek a nagy emberét, aki azt a kijelentést vette a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. És hát így már, hogy a Biblia megörökítette az életét, így tényleg a hitemberének tűnik, de a saját szemében nem biztos, hogy akkora hitembere volt ő, amikor már a halálához közeledett, és még mindig nem látta meg az Úr szabadítását. És szerintetek mennyire fogyatkozhat az ember hite egy olyan helyzetben, amikor azt érzed, hogy nekem volt valaha egy ígéretem. Azt mondta nekem az Úr, hogy meg fogom látni a saját két szememmel a Messiást. És itt vagyok, és haldoklok lassan, ez nem írja az ige, hogy már ott haldoklott volna, de szóval öreg ember volt, és bármikor meghalhatott volna, és mégis ki kellett tartania abban, hogy Isten mondott nekem valamit, és ez így is lesz. Mert amit Isten mondott, az megtörténik. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor a karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet. Micsoda megtapasztalás lehetett ez Simeon számára? Hogy kész vagyok most már meghalni, Uram. Beteljesítetted a nekem adott proféciát. Igaz vagy, Uram. Hatalmas vagy. Szent vagy. És most már kész vagyok hozzád menni. Na és a legelején azt mondtam, hogy szeretném bemutatni nektek, hogy maga az Úr lelkesedik az iránt, hogy új énekeket adjon a szádba, hogy olyan megtapasztalásokat adjon neked, amilyenekben addig még nem volt részed. Úgyhogy amikor ilyenekre vágysz, akkor emlékeztesd az Urat, hogy Uram, te olyan vagy, aki szeretnél új megtapasztalásokat adni. Ézsaiás könyve 42. részében a következőt olvassuk. Én az Úr elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Kicsoda ez, akiről beszél? Jézus, így van, ez a Messiás. Tehát Isten Jézus születése előtt körülbelül 500 évvel a saját szolgáján keresztül a saját fiáról kezd el beszélni. Ez annyira gyönyörű. Nyisd meg a vakok szemeit. Hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a báványoknak. Ugye erről beszélünk egész hétvégén. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Tehát Isten közölni akarja magát, Isten beszélni akar az ő népéhez. Nem nekünk kell valahogy kierőszakolni, hogy mondj már valamit, Uram, hanem Isten akar kijelentéseket adni. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ki mondja ezt? Az Úr. Ezt itt már nem a zsoltáros mondja, nem a karmesternek szóló nótajelzés, hanem ezt maga Isten mondja, hogy én azt akarom, hogy új énekeket énekeljetek nekem. Azt akarom, hogy új megtapasztalásaitok legyenek velem kapcsolatban. Hogyha Krisztus követője vagy, akkor arra hív az Úr, hogy akart őt még jobban. Hogyha még nem vagy az Úr követője, akkor arra hív az Úr, hogy akarj velem találkozni. Hogy gyere, legyen találkozásunk személyesen, csak te meg én. Mint Jákob ott a folyóparton, mint Jákob ott annak idején a pusztában. Ha úgy érzed, hogy már eleget menekültél, ha úgy érzed, hogy most már elég volt, nem bírom tovább ezeket a terheket, ha úgy érzed, hogy szembesülni kell valami legyőzhetetlen akadállyal, mert jön velem szembe Ézsau, és 400 ember van vele. Ha úgy érzed, hogy jön veled szembe a múltad, de nem akarsz nagyon találkozni vele, de látod, hogy elkerülhetetlen, mert muszáj tovább menni, mert arra megyek, amerre Isten hív, be akarok menni az ígéret földjére. Vissza akarok menni oda, ahonnan kiestem. Akkor lásd meg, hogy az Úr így hív. Arra hív, hogy én azt akarom, hogy legyenek velem új megtapasztalásaid. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. A tenger, a szigetek, ez az Ószövetség gondolkodásmódjában, ezek az idegen népek. A más. Mi vagyunk a zsidók, akik itt lakunk a jól megérdemelt földön, és vannak a mások, a nagyon távoli idegenek, akikhez meg el kell hajózni, akik szigeteken laknak, és így tovább, jó? Tehát erre azt mondja, hogy mindenki figyeljen az Úrra, mindenkinek az életébe be akar lépni, mindenkinek az életében újat akar cselekedni. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Na és most figyelj, mennyire akar veled találkozni az Úr? Mennyire akarja, hogy új megtapasztalásokat szerez vele? Az Úr kivonul akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát. Harsányan zengi a csata kiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. Szoktál így gondolni az Úrra? Ez beleillik abba, hogyan Istenre szoktál gondolni? Amikor te egy szorult helyzetben vagy, az Urat milyen indulatok jellemzik? Amikor te szorult helyzetben vagy, amit te krízisnek élsz át, akkor Isten arra érzelmileg hogyan reagál? Hát szerintem nagyon sokféleképpen elképzeljük az Urat, de biztos, hogy nem így szoktad elképzelni. Mint a hős katona, akit átjár a harci kedv. Hát a hős katonának, akit átjár a harci kedv, és harsányan zengi a csata kiáltást, az nem így. Nem így reagál a te szorult helyzetedre, meg főleg nem így. Hát milyen testtartást vesz föl az, akit átjár a harci kedv? Megyek. Kész vagyok. Megláttam az én népem nyomorúságát. Meghallottam a segélykiáltásukat. Azért most le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából. Lehajlítja az eget. Máshol így fogalmaz. Lehajlítja az eget, hogy megmentsen téged. Na de ezt az Úr magáról mondja, én nem tudom, hogy ez nem létezik, hogy ne lelkesítsen. Úgyhogy majd, amikor dicsőítünk, akkor adj bele mindent. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem beszéltem arról, hogy hogyan kell dicsőíteni az Urat. Hogyan? Milyen testtartásban? Hogy kell dicsérni az Urat? Állva kell dicsérni az Urat, vagy ülve kell dicsérni? Lehet ülve is dicsérni az Urat? 20 évvel ezelőtt ez a kérdés úgy hangzott, hogy szabad állva is dicsérni az Urat? Ma már úgy hangzik, hogy ha valaki leül, az van annyira szent, mint hogyha áll. hogyha valaki nem emeli fel a kezét, amikor dicséri az Urat, akkor az nem annyira felszabadul? De miért nem annyira felszabadul? Hát igazán lehetne annyira felszabadult, hogy felmerje emelni a kezét. Amúgy miért? Hát azért, mert olvassuk néhány helyen a Bibliában, hogy a tiszta kéznek a kifejeződése az, hogy nem követtem el bűnt, nem tapad vér a kezemhez, azt úgy mutatom meg Istennek, hogy felemelem. Nézd, tiszta a kezem. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy felemelt kezekkel dicsérlek, akkor annyit mond, hogy bűntelenül, tisztán állok előtted. Szóval nem kötelező, de lehet. Miért nem beszéltem arról, mert miért nem fogok részletekbe menően arról, hogy hogyan kell? Mert nem ez az érdekes. Úgyhogy annyira arra nem sok szót szeretnék vesztegetni, hogy hogyan. Van viszont egy kulcs itt, amit viszont határozottan látunk az igéből. Hogy felszabadultan. Felszabadultan. Minden feszengés, minden megfelelési kényszer, minden elvárás nélkül. Ez a lényege. Amikor dicsérni fogod az Urat, ez legyen előtted. Nem csak azt mondja magáról, hogy kivonulok az én gyerekeimért akár egy hős, mint akit átjár a harci kedv, és harsányan zengi a csakta kiáltást, hanem, most figyelj, sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülő asszony. Ez vagyok én, az Úr. Lihegek, mint egy szülő asszony. Hát, hogyha ezt nem maga az Úr mondaná, akkor ez már-már megbontránkoztató lenne. De én annyira szeretem az Urat, hogy képes olyan dolgokat mondani magáról, hogy abban mi botránkozzunk meg. Azért, hogy szétfeszítse azokat a kereteket, ahogyan mi gondolkodunk róla. Hogy én nem olyan vagyok. Nem olyan vagyok. Elmondom, hogy milyen vagyok. Ha én azt látom, hogy az én gyerekem krízisben van, a pusztulás gödrébe esett, ott fetreng a sárban és az iszabban, akkor én olyanná válok, mint a katona, akit átjár a harci kedv, eddig tűrtőztettem magamat, azt ő tudja, hogy miért, de most zihálok, lihegek, és kész vagyok, hogy szabadulást hozzak. Pusztává teszek hegyet és halmot, hogy elmenjek érted. Kiszárítok rajtuk minden zöld növényt, hogy eljussak érted. A folyókon gázlókat készítek, és kiszárítom a mocsarakat. Figyelitek? Minden akadályt le fogok győzni, hogy megmentselek. És ezt ugye első körben az emberiség szabadításáról mondja az Úr, hogy azért küldöm el a messiást, azért küldöm el hozzátok a fiamat, azért fogok minden akadályt elhárítani az útból, hogy megmentselek benneteket. Na de hogyha ez általánosságban igaz, akkor rád, meg rám egyénileg ne lenne igaz. Hát hogy ne? A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek. Hát erről beszélek, amikor a keretek szétfeszítését említem. Ismeretlen ösvényeken viszem őket. Ezt mi nem szeretjük. Nem szeretjük az ismeretlen. Azt szeretjük, hogy jól bevált úton menjünk. A járt utat a járatlanért el ne hagyd, fiam. Jó, rendben, mondja az Úr. Anyukád ezt mondta. Én meg azt mondom, hogy ismeretlen ösvényen foglak vinni. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Halleluja. Hát ezért megéri énekelni új énekeket, nem? És most már akkor érthető, hogy a mi Istenünk mindig szabadítókedvű Isten. Mindig szabadítással akar jönni. Pusztákat tölt fel, mocsarakat szárít ki, hegyeket visz arrébb, gödröket tölt fel, és zihálva nyög egészen addig, amíg meg nem szabadított téged. Egészen addig, amíg itt ebben a teremben mindenkiről azt nem mondhatja, hogy ő az én gyermekem. Mindenkiről. Ha gyülekezetben nőttél fel, téged is meg akar menteni. Ha most hallod az evangéliumot, Isten szabadításának az üzenetét először, téged is meg akar menteni. Nem az a lényeg, hogy ennek a gyülekezetnek legyél a tagja, bár miért keresnél mást, hanem az a lényeg, hogy Isten országának legyél a tagja. Hogy értsd meg, hogy az Isten érted, fel kell, átjárja a harci kedv, és minden akadályon keresztül elmegy érted, hogy kiemeljen a pusztulás verméből. Mert egyébként Krisztus nélkül az egész élet a pusztulás verme. Az egész élet. A végén úgyis mindannyian ott végezzük. Kivéve, ha eljön értünk Krisztus, és kiemel a pusztulás verméből, és mi pedig azt mondjuk, hogy új éneket adott a számba. Na erről lesz szó holnap délelőtt, hogy mi az az új ének, amit a megváltottak énekelnek. Csodálatos.